Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Hogyan alakul át a világunk 2024-ben? Ez a mai Naprakész központi kérdése. A nemzetközi diskurzust, a világunkat melyik események alakítják idén? Nyilván a háborúk határozzák meg az idei esztendőt, de választásokra készül a félvilág. Veszélyben vannak a demokráciák, mert teret hódítanak a szélsőséges eszmék, növekvőben az euroszkeptikus pártok népszerűsége és borulhat a geopolitikai egyensúly. 2024-ben több mint 70 országban mintegy 4 milliárd ember járul majd az urnákhoz, többen, mint a történelem bármely más évében. Egymásnak feszülnek a szekértáborok, és a világunk, tetszik nem tetszik, más lesz. Miért jelentős ez a választási sorozat? Hogyan kell szemlélni, hogyan hatnak egymásra ezek a választások? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ. Dr. Borbát Endre, a berlini Freie Universität kutatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
2024-et döntően ugyanazok az események fogják befolyásolni minden valószínűség szerint, mint 2023-at. Gondolok az orosz-ukrán háborúra, valamint a gázai háborúra. Most azonban új elem lesz a választás sorozat, amellyel szembenézünk, nem csak Romániában, hanem több mint 70 országban, mint egy 4 milliárd ember járul majd az urnákhoz. Többen, mint a történelemben bármely más évben. Miért jelentős esemény ez? Hogyan kell ezt szemlélni? Hogyan hatnak ezek a választások egymásra? Mert ha valaki beleolvasott a nemzetközi sajtóba az elmúlt napokba, talán nem volt olyan kiadvány, amely ne emelte volna ki azt, hogy egy szuperválasztási év elé néznek a föld országai.
Hát ugye minden választás jelentős, minden választáskor eldöntjük, hogy kik képviseljenek bennünket a döntéshozatalban, a törvényhozásban és a végrehajtásban, és most 2024 az pont úgy alakult, hogy sok országban most telik ki a mandátum a több kormánynak, több parlamentnek, több képviselőnek, így több választás egymásra tevődik, ezek az ugye a legfontosabbak a az Európai Uniós választások, az amerikai választások, az oroszországi választások, az indiai választások, a romániai választások, akkor Európán belül is több választás lesz, mondtam a romániai, de Ausztriában is választások lesznek, Portugáliában, Belgiumban. Itt arról van szó, hogy letelt a kormányok és parlamentek mandátuma, és pont most úgy alakult, hogy ebben az évben több nemzeti választásra fog sor kerülni.
Igen, de miért hatnak ezek ennyire egymásra? Miért túl azon, hogy élénken érdeklődünk az ilyen események után, miért határozhatják meg a választások eredményei azt, hogy hogyan fog alakulni a világ sorsa?
Ugye közvetlen és közvetett hatásokról is beszélhetünk. A közvetlen hatás a gazdasági kapcsolódás a különböző nemzetállamok közt, egy világgazdaságban, ami nagyjából import és exportra épül, az, hogy milyen kormányok vannak hatalmon, milyen vámtarifák vannak, milyen, főleg egy globális szempontból, milyen körülmények között lehet kereskedni, ez nagyon fontos. Ugye 2023-ban háborúk éve volt, láttuk a gázai konfliktust, az ukrajnai konfliktust, ezek valamilyen szinten regionális, ha nem is globális konfliktusokán nőtték ki magukat, ahol különböző országok is közvetve részt vesznek a harcban, úgyhogy a katonai támogatást nyújtanak egyik vagy másik félnek. Közvetlen hatás pedig az, hogy különböző pártok egymást támogatják más országokban is. Tehát láttuk ezt például, talán a legközelebbi példa az, hogy mondjuk a magyarországi kormány, a Fidesz kormány például pénzt adott a Front Nationalnak Franciaországban közvetve egy bankon keresztül, vagy hasonló módon támogatják egymást más pártok, már ugyanabban a pártcsaládba tartozó pártok Európán belül, akár a szocialista baloldali részen is.
Említett ön itt több választást. Melyik az a választás, több országot, melyik az a választás, amely, ha most abszolút mindent nem is, de a lehető legtöbb mindent meg fog határozni? Mert nyilván a nagyhatalmak elnökökön túlmutató stratégiai folyamatokban gondolkodnak, tehát ez egyértelmű, de melyik lesz az a választás, amelyre nagyon-nagyon oda fogunk figyelni, oda kell figyelnünk?
Ugye két választást érdemes kiemelni. Egyrészt az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztását, ez nyilvánvaló, hogy az talán a legfontosabb abból a szempontból, hogy a legtöbb erőforrás múlik azon, hogy ki nyeri ezt a választást, és abból a szempontból is, hogy a legkevésbé kiszámítható, hogy ki fogja nyerni ezt a választást. Ugye a két pártrendszer, a pártok nagyon közel vannak egymáshoz népszerűség szempontjából, és de nagyon távol vannak egymástól az elképzeléseiket illetően. Úgyhogy nagyon nagy tétje van ennek a választásnak, és nagyon sok országban meg fogja határozni azt, hogy hogyan zajlik a nemzetközi kapcsolatok. A másik választás, ki kell emelni ebből a szempontból, az európai parlamenti választás. Bár az európai parlamentnek nincs olyan nagy szerepe az európai döntéshozatalba, az, hogy kinyeri ezt a választást, az meg fogja határozni az európai döntéshozást, és meg fogja határozni a diskurzust, amiben ez a választás meg választás ékelődik, ami kihat majd a nemzeti diskurzusokra, és meg fogja határozni azt, hogy milyen perspektívával, milyen szemlélettel fog a következő időszakban a szakpolitikai döntéshozatal zajlani.
Dr. Borbát Endre, a berlini Freie Universität kutatója a mai napra kész vendége. Júniusban tartják a világ legnagyobb határokon átnyúló választását, amikor várhatóan több mint 400 millió ember adhatja le voksát az európai parlamenti választásokon. Az Európa határain belüli és kívüli választások alapjaiban érinthetik az öreg kontinenst. Az minden valószínűség szerint bekövetkező kormányváltások felboríthatják a geopolitikai egyensúlyt, befolyásolhatják az orosz-ukrán, valamint a közel-keleti konfliktust, meg ott vannak a kereskedelmi kapcsolatok, a világgazdaság. Körvonalazható, hogy mi következik, mi következhet, mi fog változni, vagy még túl korai, mert még csak a soraikat rendezik a résztvevők?
Ugye mi ahhoz vagyunk hozzászokva általában, egy picit megszerintem, de ahhoz vagyunk hozzászokva, amikor választásokról gondolkozunk, hogy egy választás során egy baloldali, szociális szemléletű elitet vált egy jobboldali, gazdaság közelibb elités. Hogyha a jobb oldal van hatalman, akkor a bal oldalt váltja, a bal oldal van hatalman, akkor a jobb oldal váltja, vagy esetleg újra választják a kormány, de kb. Ezek az alternatívek. Azt látjuk az elmúlt 10-20 évben, Nyugat-Európában, vagy a Kelet-Európában még több ideje, hogy egyre inkább afelé tolódnak el a választások, hogy egy szélső jobboldali, radikális jobboldali, elitellenes mozgalom, párt a meglévő eliteket próbálja a hatalmát kikezdeni. És ezt látjuk különböző országokban, és ezt látjuk az Európai Unió szintjén is. Tehát a választások már nem csak arról szólnak, hogy bal vagy jobb oldal, hanem egy picit arról szólnak, hogy régi versus új elitek. Ebből a szempontból szerintem érdekes megválasztani egymástól a fősodratú pártokat, akik korábban kormányon voltak, és több országban hosszú ideje kormányoztak, az újabb pártoktól, akik próbálják ezt az elit ellenességet kihasználva, a meglévő elitek ellen mobilizálva a kormányra kerülni. Mondjuk például gondoljunk mondjuk Ausztriára, ami a iskola példájának a dolognak, a meglévő szocialista párt, az SPÖ és a kereszténydemokrata néppárt, az ÖVP hosszú ideig kormányozták az országot, egymást váltva a hatalmon. És most azt látjuk, hogy 2024-ben az SPÖ, a szabadságpárt, a radikális jobboldali párt fog valószínűleg legnagyobb párt lenni, és adott esetben akár a kancellár is ebből a pártból jöhet. Ugyanezt történt Hollandiában, ahol Geert Wilders sok egy jobboldali radikális párttal nyerte a választásokat, hasonló dolgok körvonalazódnak több nyugat-európai országban. És ennek azért van jelentősége, mert hogyha azok a szakpolitikák, amiket ezek a régi elitek kialakítottak hosszú évtizedeken keresztül megkérdőjeleződnek azért, mert olyan pártok kerülnek hatalomra, akik ebben az egész elképzelésben nem hisznek, vagy radikálisan más elképzeléseik vannak több kulcskérdésben, akkor az a világrend, ami kialakult Európában, vagy Európán kívül is megbomolhat. Ezt láttuk egy picit, amikor például Trump hatalomra került Amerikában 2016 és 2020 közt, hogy az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata több nagy hatalomhoz teljesen átalakult, például Oroszországhoz, például akár Kelet-Európához is, és ezeknek a jelentősége szerintem felértékelődik egy ilyen szuperválasztás évben, mint amilyen a 2024-es.
Ha már itt az Amerikai Egyesült Államokat említi ön, Európa tud segédje lenni a világhatalmi pozícióját megerősíteni próbáló Amerikának, mert nyilván arról nem álmodozni lehet, de hogy nem gondolhatjuk komolyan, hogy az Európai Unió lesz a világnak az ura, ha úgy tetszik.
Szerintem mindenképpen, tehát szerintem ebből a szempontból van egy bizonyos fajta konszenzus, akár a radikálisabb pártok és akár a fősodratú pártok közt is. Tehát abból a szempontból nem, hogy milyen Európát képzelünk el, ugye egy két klasszikus elképzelés vetekedik egymással, egyrészt ez a föderális Európa, ahol a különböző tagállamok, mint egy föderációban, mint az Amerikában én, tagállamokká válnak, és egy ilyen transnacionális döntéshozatali intézményes struktúrába, akár szavazatok által delegált képviselők hoznak döntéseket, ami egész Európát érintik. Az egyik elképzelés, a másik elképzelés, inkább egy ilyen jobboldali, vagy radikális jobboldali elképzelés, az meg éppen az, hogy a tagállamok egymással együttműködve egy szorosabb kooperációba, de annélkül, hogy egy transnacionális intézményrendszert részrehozzanak, annélkül, hogy a szuverenitásukból feladjanak, közösen hoznak döntéseket. De viszont azt látjuk, hogy azokban a kérdésekben, amikor a külpolitikát érintik, vagy akár a védelmi politikát, van egy konszenzus abban a szempontból, hogy el kell mozdulni abban az irányba, hogy Európa fel tudjon lépni, mint egy egységesebb szereplő a világpolitikai térben is. Tehát, hogy legyen egy európai hadsereg, legyen egy európai együttműködés a biztonságpolitika terén, hogy Európa hatékonyabban tudjon fellépni az Egyesült Államok mellett, de akár partnereként is, nem például egy alárendelt pozícióban is. Nagyon érdekes volt például számomra, hogy emellett érvelt Franciaországban Macron elnök, de ugyan emellett érvelt Magyarországon Orbán Viktor is, és ugye a ketten teljesen más pártcsaládokból érkeznek, más politikai hagyományból, az egyik egy liberális elnök, a másik pedig egy jobboldali, akár szélső jobboldali miniszterelnök. De ebben a kérdésben van egy konszenzus a régi és az újabb pártcsaládok közt, hogy elitek.
A közép-európai együttműködésben milyen korszak fog következni az európai parlamenti választások után?
Hát ugye itt hagyományosan a visegrádi együttműködésre szoktunk gondolni. Ott most azt látjuk, hogy ez meggyengült, ha nem is teljesen megszűnt, mert hogy ugye Magyarország és Lengyelország köz kialakult egy feszültség az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspont miatt. Ugye Lengyelország gyakorlatilag feltétel nélkül támogatta Ukrajnát nagyon-nagyon sokáig. Magyarország ebben a kérdésben is sokkal kevésbé határozott álláspontot képvisel. De hogy Lengyelországban a választások után egy más párt került hatalomra, ez a Donald Tusk féle polgári platform, ami pontosan, hogy egyrészt, tehát hogy pont a magyar kormány szövetségese ellennyerte a választást, Csehországban a magyar kormány szövetségese elvesztette a választást, ez az Andrej Babis féle ANO párt. Egyedül Szlovákiában van az, hogy a magyar kormány szövetséges, az amúgy baloldali, de hasonló retorikával választást nyerő Robert Fico féle mert alakított kormányt, Szlovákiában 2024-ben elnökválasztások is lesznek, egy nagy valószínűséggel tovább fogja bebetonozni ezt a Robert Fico-féle politikai vezetést, de ahogy azt látjuk, hogy a visegrádi együttműködés, vagy akarszág a Szlovákia felértékelődik, Magyarország-Szlovákia, mint egy ilyen tandem, de a két, ugye a legfontosabb ország, Lengyelország kiesik ebből, és Csehország is egy picit kiesik ebből. Tehát szerintem a visegrádi együttműködés egy picit kevésbé lett fontos. Ami szerintem fontosabb lehet, az akár például Ausztria szerepe, ha tényleg megnyeri a szabadságpárt a választást, és akár kancellárt is delegálhat, ami sem történt meg még Ausztriában, úgyhogy ez mindenképpen egy novum lesz, és mindenképpen egy hasonló gondolkodásmódot képvisel ez a párt, mint amit a Fidesz Magyarországon. Románia szempontjából szerintem ami fontos lehet az az, hogy alakulnak a választások, és hogyha megnyerik a fősodratú pártot, tehát az egy ilyen Pecsete-Penele-féle dolog, akkor szerintem ez az ország nyithat akár Lengyelország fele is, mint korábban a Konstantinovszki elnöksége alatt, vagy a nyugati hatalmak fele. Ha pedig az EU nyeri meg az elnökválasztást, hogy az EU lesz a döntéshozó helyzetben, akkor meg csak ez a Magyarország, Ausztria, Szlovákia fele lehet egy szövetségi rendszer kialakítani.
Az Európai Uniós, az európai parlamenti választásoknál tartunk. Az elég világosan látszik a felmérésekből, hogy növekvőben van az euroszkeptikus és szélső jobboldali pártoknak a támogatottsága, és vannak, akik azt mondják, hogy ez komoly kétségeket ébreszt az Európai Unió jövőjét illetően. Ön szerint mekkora a baj? Mert azt látjuk, hogy a közelmúltban Olaszország, Svédország, Finnország, Hollandiában elért választási sikerek erősítették a szélső jobboldali euroszkeptikus pártokat.
Igen, szerintem itt érdemes megkülönböztetni egy a gazdasági szempontból Európai Uniót és politikai szempontból az Európai Uniót. De egyik kérdésben sem gondolom, hogy egy választás vagy egy év átütő változást fog hozni. Gazdasági szempontból én azt gondolom, hogy van megint csak egy konszenzus, akár szélső jobboldali euroszkeptikus pártok és a fősodatú pártok közt is, hogy a közös piac az egy értéket jelent, hogy azt fenn kell tartani, a vámuniót fenn kell tartani, hogy az egymással való kereskedés, ez egy fontos dolog. Politikai szempontból viszont teljesen eltérő elképzeléseket látunk. Tehát egyrészt van, amiről korábban beszéltem, ez a konfederatív felfogás, hogy közös intézményrendszer és európai döntéshozatal, ami a tagállamok felett akár döntéseket tud hozni közös kérdésekben. A másik pedig az, hogy ez az intézményrendszer lehető legminimálisabb legyen, és a tagállamok maguk hoznak döntéseket szuverén módon, minimális együttműködéssel egymás közt. És azt látjuk, hogyha ezek a pártok valóban átütő sikereket fognak elérni, és valóban országot fognak kormányozni, akár úgy is, hogy koalíció nélkül, tehát hogy önmagukban, akkor ebben a kérdésben is változás jöhet. Én arra nem számítok, mondom, hogy egy év alatt, vagy egy választás alatt ebben nagy változás fog történni. Szerintem ezek nagyon lassan mozgó folyamatok, ami valószínűleg fogadatokban változás történt, a következő ilyen 10 éves távlatban, vagy 15 éves távlatban, én azt gondolom.
Igen, azt azonban látni kell, hogy egyre több a szélsőséges párt, és ezek a szélsőséges, szélső jobboldali pártok a sikereik révén erősítik egymást. Én látom egy felmérést, amely szerint az Európai Parlamentben az Identitás és Demokrácia csoport 87 mandátumot szerezhet, a 720-ból szerezhet 87 mandátumot, tehát gyakorlatilag a liberálisokkal versenyezve az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai erejévé is válhatnak a szélsőségesek, ami akárhogy nézzük, királycsináló szerep. Ilyen szempontból mekkora az a veszély, amit a szélsőséges pártok jelentenek itt? Ezt kell tekinteni az idei választások kulcskérdésének, hogy teret nyerje az Európai Unióban a feltörekvő szélső jobb?
Én gondolom, hogy igen. Én gondolom, hogy ez mindenképpen egyik kulcskérdés, ha nem a kulcskérdés a választásoknak, és úgy gondolom, hogy ez tényleg egy nagy veszélyt jelent, nem feltétlenül arra, amikor rában beszéltem az európai integráció kapcsolatában, bár ott is, csak akár egy közé vagy hosszabb távon, de vannak rövid távú dolgok, amik meg fognak változni, hogyha tényleg ez a párcsalád annyira fontos. Tehát például gondoljunk az közös Európai Uniós migrációpolitikára. Vagy gondolhatunk akár, ugye most az egy legnagyobb Európai Uniós közös terv volt ez a széndioxid kibocsátásnak a csökkentés és a klímaváltozás elleni harc, közös fellépés. Nagyon sok pénz volt ebbe fektetve, és ez volt a von der Leyen bizottság zászlós hajója, és hogyha egy szélső jobboldali pártcsalád ilyen nagyon nagy frakciót tud alakítani, és akár bizonyos intézmények vezetését, és ebből a pártcsaládból fog kijönni, vagy ahogy mondja, királycsinálva szerepbe kerülnek, akkor ez nagyon klímaváltozás elleni harc, az hátrébb sorolódik a prioritások között, vagy akár megszűnhet. Valószínűleg akkor más szakpolitikák fognak központi helyre kerülni, mint ahogy mondtam, például a migráció kérdése, vagy akár a védelmi kérdések, vagy akár az agrártámogatások kérdése. Valószínűleg azok a tervek, amik mostanában voltak, hogy az Európai Uniót bővíteni, tagjelölt státuszt kapott ugye Ukrajna és Moldova, valószínűleg ezek teljesen elfognak, akkor nem fognak ezek a dolgok tovább haladni, vagy megszűnnek. Szóval nagy tétje van ennek a kérdésnek, és aztán ez a kulcskérdés az érvényes választásnak idén, hogy mennyire erős lesz tényleg ez a szélsőjobb oldali frakció, tudnak ezek a pártok együtt dolgozni, együttműködni, és ha tudnak, akkor lesz elég befolyásuk arra, hogy akár az Európai Tanácsban, akár más intézményekben beleszóljanak a vezető kiválasztáson.
A szakmán kívül a választópolgárok ön szerint látják a szélső jobboldali pártok térnyerésének? Mekkora a veszélye van annak, hogy Matteo Salvini és Marine Le Pen bejelentette, hogy ők közösen fognak készülni a választásokra?
Hát én gondolom, hogy egyre polarizáltabb a társadalom, tehát hogy nagyon sok ember látja ennek a veszélyét, és olyan pártokra szavaz, akik úgy határozzák meg a politikájukat, hogy explicite ezek a szélső jobboldali erők ellen hangolnak, mások pedig úgy gondolják, hogy ez egy helyes irány, és végre kap képviseletet ez az elit ellenes retorika is, és ez a fajta gondolkodásmód is, amit akár Salvini, Le Pen, vagy akár Orbán Viktor is képvisel, és ők ezeket a pártokat támogatják. Én szerintem egy picit ezekre a pártokra mindig úgy gondolkodunk, hogy mit mondanak, tehát hogy milyen program, milyen ideológikus ígéreteket tesznek migráció kérdésben, európai integrációs kérdésben, klímaváltozás kapcsán, stb. De nagyon fontos kérdés szerintem ebből a szempontból, a sikerük megértése szempontjából az is, hogy hogy kapcsolódnak a társadalomhoz, milyen részvételi lehetőségek adnak a civil társadalomhoz. De a pártok azt látjuk, hogy be vannak ágyazódva helyi közösségekbe, be vannak ágyazódva helyi szinten különböző szervezetekkel kötnek koalíciókat, mobilizálnak olyan helyeken, ahol más párt abszolút nincsen jelen, próbálják a politikát közelhozni a választópolgárokhoz. És ennek van egy vonzalma, attól függetlenül is, hogy milyen ideológikus, hogy milyen szubstantív ígéretek hangzanak el, vagy elképzelések hangzanak el. Amikor azt látják a választópolgárok, hogy a fő pártok, akik akár az Európai Uniós integrációs projektet, vagy akár a belföldi gazdasági, vagy politikai projekteket vitték évtizedeken keresztül, el vannak szakadva az ő életviláguktól, és nincsenek jelen a helyi szinten az ő életükben, akkor vonzóvá válik számukra ez az alternatívában. Akár elitellenes, de mindenképp azt látják, hogy olyan emberekhez társadalik, ott vannak helyi szinten is, és ismerik őket. Ezt szerintem nem szabadna lebecsülni, tehát hogy szerintem érdemes lenne picit erről is gondolkodni, a politikáról gondolkodunk, nem csak arról, hogy milyen ügyek, vagy milyen szubstantív ígéretek hangzanak el.
Szót ejtettünk már arról, hogy Európa a szélső jobboldal térnyerésének a visszaszorításáért küzd. Említett ön több országot is, tehát ott volt Portugália, amely az európai baloldal tradicionális fellegvárának számított, és itt erősödik a radikális jobboldal, illetve említette ön Ausztriát is, ahol a szélső jobboldali Osztrák Szabadság párt akár a kancellárt is adhatja. Mely országokbanra kell még kiemelten figyelnünk az európai közösségen belül, illetve mit Romániában élők, vagy Erdélyben élők számára miért fontos az, hogy mi zajlik Portugáliában, vagy Ausztriában?
Szerintem a dél-európai történet az egy külön történet, egy nagyon érdekes számomra, legalábbis, hogy ezek az országok, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Görögország, nagyon sokáig nagyon erős baloldali pártokkal és mozgalmakkal rendelkeztek. És azt látjuk, hogy az utóbbi években, főleg a gazdasági világválság óta megerősítettek a szélső jobboldali pártok ezekben az országokban is. Ugye a Spanyolországban tavaly sikerült összehozza Sáncheznek és a PSOE pártnak megint egy új mandátumot, tehát megint sikerült fenntartani a szociáldemokrata koalíciót, de nagyon nehezen, nagyon nagy kompromisszumokat kellett kössön a katalán kisebbsége. Portugáliában azt fog látszani, hogy ez az új párt, ami bejött, a Chega, a szociáldemokrata, ami valójában egy jobboldali párt, és a szocialista párt, ugye ez a két párt uralta a pártrendszert, most valószínűleg a szociáldemokrata párt csak úgy tud koalíciót kötni, úgy tud kormánynak kerülni, hogyha meg is nyeri a választásokat, ha közösen fog kormányozni a Chegával, tehát a szélsőjobboldali párttal. Azt látjuk, hogy Olaszországban már nem Berlusconi és a Idi, tehát a szociáldemokrata párt pártharcáról szól a történet, hanem megjelenik Meloni, mint egy szélső jobboldali párt, az olasz testvériség pártjának a vezetője, és átveszi a hatalmat. És Azért nagyon nagy költsége van Európai Uniós együttműködésre nézve, és hogyha legnagyobb gazdasági szereplők, mint például az olasz, vagy a spanyol, mondjuk Portugália, nem tudom, kevésbé fontos, de akkor is, hogyha ezek átalakulnak, és a régi elitek elveszik befolyásukat, és helyette új emberek kerülnek hatalomra, teljesen másképp látják az európai integrációs folyamatot. De azt látjuk a magországokban is, tehát például ugyanez a történet Hollandiában, vagy Ausztriában, hogy egyre inkább ezek a szélsőjobboldali pártok átveszik a hatalmat, és ők vezetik ezeket az országokat. Amire szerintem érdemes odafigyelni ebből a szempontból 2024-ben, ami kevésbé szerepel az újságokban, például a tartományi választások Németországban. Ugye Németországban tartományok vannak, ahol különböző időközönként nem ugyanabban az időpontban, hanem mindig máskor kerül sor választásokra, és az idén, tehát 2024-ben a három volt kelet-németországi tartományban lesznek ilyen választások, és mind a háromban az AfD a vezető párt, tehát Türingiában, Szaxóniában és Brandenburgban. És hogyha az AfD megnyeri a választásokat, és úgy nyeri meg, hogy a többi párt nem tud nélkül koalíciót alakítani, az egy nagyon nagy érvágás lesz a német politikai rendszeren, ami előrevetíthet akár egy federális szintű változást is. Erről nem keveset beszélünk. Nagyon keveset beszélünk, hanem még érdemes odafigyelni például a moldovai választásokról. Ott ugye idén megint elnökválasztások lesznek, biztos, hogy Maia Sandu indul megint, de az is biztos, hogy megpróbál majd Oroszországba a dologba valamilyen szinten beleszólni, támogatni egy a szocialista pártot, és megpróbálni átvenni az ország vezetését. Kérdésre lesz valami válasz a moldovai adminisztrációnak, Maia Sandunak, de az is kérdés, hogy mit tud erre lépni az európai elit, mit tud erre lépni Románia, megpróbálja támogatni, hogy fog ez a választási kampány alakulni. Nagyon fontos, és szerintem fog történni a romániai választáson. Tényleg azt fogjuk látni, hogy az AUR nagyobb párt lesz, mint a PNL-e, vagy megmarad egy kisebb pártnak. Be fog kerülni az AUR jelöltje a második fordulóba. Szóval én ezeket tartom nagyon fontos kérdéseknek.
Dr. Borbáth Endre, a berlini Freie Universität kutatója a mai napra kész vendége, és maradjunk akkor Romániánál. A szélsőségesség előretörését látjuk itthon is, és beszéljünk akkor arról, hogy hogyan kell szemlélnünk az AUR-t. Miért jelent veszélyt Romániában a Románok Egységéért Szövetség?
Alapvetően azért jelent veszélyt Romániában az AUR megjelenése, mert teljesen más kategóriában gondolkodik, mint a román elit. Ugye a román elitben volt egy konszenzus 1990-től kezdve, hogy egy euróatlanti integráció felé kell állítani az országot, hogy le kell építeni a szerkasztálkodás meglévő elemeit, hogy kapitalizmus felé kell állítani az országot, és szorosabb együttműködésbe kell bevonni más európai országokkal, de az Egyesült Államokkal is, hogy részt kell legyen ennek a nyugati szövetségi rendszernek, védelmi rendszernek, katonai szempontból is, biztonságpolitikai szempontból is, és így tovább. Ezekben a kérdésekben az AUR egy teljesen más szemléletet képvisel, nem csak annyira más, mint mondjuk a PESZEDE képvisel a PNL-hez képest, hanem egy radikálisan más elképzelés, mint hogyha hatalomra kerül az AUR, akkor valószínűleg megpróbálják a dolgokat megváltoztatni, eltolni az országot akár egy orosz pártibb irány felé, megpróbálni megint elővenni a Moldovával való unió kérdését, megkérdőjelezni az ország meglévő határait, valószínűleg megint értékre fog kerülni a magyarok helyzet a Romániában, stb. Szóval egy csomó olyan konszenzust, ami alapkövei a román politikai rendszernek, az AUR megjelenése szerintem veszélyeztet, és ez nagyon fontos. És az is szerintem nem elhanyagolható szempont, hogy az AUR képviselői, azt láttuk például a bukaresti törvényhozásban is, vagy korábbi akciók során is, nem ítélik el az erőszakot, az utcai erőszakot, sőt, előidézik az erőszakot, mint politikai eszközt, ami szerintem előrevetít egy olyan társadalmi képet, ahol, hogyha egy olyan párt kerül kormányra, ami az erőszakot elfogadott a politikai eszköznek tartja, az semmiképpen sem teszi jót Romániának. Szóval szerintem az AUR egy nagyon veszélyes dolog a román demokráciára nézve.
Van ellenszer a szélsőséges pártoknak a térnyerésére? Elhangzott az elszigetelésükre való felhívás, mind Kelemen Hunore RMDSZ elnök, mind pedig Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök részéről. Egyrészt megvalósítható ez, illetve hogyan látja ön a román pártok komolyan tudják ezt gondolni? Tehát ha majd az európai parlamenti választások után azt látjuk, hogy az Aura második legnépszerűbb alakulat és népszerűbb, mint a Nemzeti Liberális Párt, akkor a szociáldemokraták elkezdenek hozzájuk dörgölözni?
Egy nagy kérdés az, hogy a pillanatnyi politikai érdek majd felül fogja írni azt a fajta retorikát, ami arról szól, hogy a román demokrácia érdekében nem működünk együtt az EU-ra. Szerintem nagyon fontos lenne az EU-t elszigetelni, nem együttműködni olyan szempontból, hogy nem bevonni EU képviselőket a törvényhozásba, hatalmi szerepbe, nem bevonni őket hatalmi szerepbe a kormányba, a végrehajtásba, stb. Olyan szempontból viszont az elszigetelődés nem tartani jó stratégiának, hogy az EU témáira nem reagálunk, hogy homokba dugjuk a fejünket, és próbáljuk úgy csinálni, hogyha ez a párt nem létezne. Tehát szerintem fontos lenne, hogy a fősodrott pártok, mint a PSD, a PNL és bizonyos helyzetekben akár az RMDSZ is megpróbál olyan történeteket az EU felhoz a román politikával valamit mondani rá. Tehát, hogy valamit megpróbálni elmagyarázni például az embereknek, hogy miért volt fontos az, hogy Covid-oltást kapjanak, miért volt fontos az, hogy Ukrajnát támogassa az ország, stb. Nem csak úgy csinálni, hogyha nem létezne az EU. Nagyon fontos lenne szerintem az is, hogy az EU nagyon sok esetben úgy kapott, úgy lett annyira népszerű, hogy sikerült kihasználja a Facebookot, a szociális médiákat, sikerült kihasználja ezeket a helyzeteket, amik léteznek még, és helyi szinten jelenleg. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a meglévő pártok, a PSD, a PNL, a RMDSZ, stb., hogy ezek is megpróbálnak ezek van a csatornákban mobilizálni, hogy nem elhanyagolják az állampolgárokkal való direkt kapcsolatot, hogy megpróbálnak jelen lenni az emberek életében, hogy nem egy ilyen, ne az legyen a képzet, hogy egy magával foglalkozó, az emberektől elszakadt politikai elit, hogy elnyitja az országot, és itt vannak ezek az áuros képviselők, akik megpróbálják visszaszerezni a hatalmat az embereknek. Tehát szerintem ezt a fajta mentális kezelet a meglévő pártoknak valamilyen szinten le kéne bontania, vagy úgy, hogy egyrészt úgy, hogy részt vesznek, részvételjelentőséget biztosítanak az állampolgároknak, másrészt úgy, hogy reagálnak a szélső jobb oldal által felhozott témák, nem úgy, hogy ugyanazt mondják, mint a szélső oldal, hanem úgy, hogy kialakítanak egy saját diskurzust, és ellenérvelnek a szélső oldali retorika ellen. Harmadrészt pedig úgy, hogy nem működnek együtt a szélső oldal képviselőivel, és meg kijelentik, hogy nem elfogadhatóak azok a dolgok, amiket mondanak, hogy ahogy viselkednek, hogy akár a erőszakkal szembeni álláspontjuk, hogy nem elmondják, hogy miért nem oké az, hogy megostromoljuk a parlamentet, vagy képviselőket, támadunk meg, stb.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy 2024-ben több mint 70 országban mintegy 4 milliárd ember járul majd az urnákhoz, többen, mint a történelem bármely más évében. Zárjuk ezzel a gondolattal és azzal, hogy a választások a globális demokráciák ellenálló képességét is próbára teszik majd, miközben sokan a demokrácia hanyatlásától és a keményvonalas önkényuralomtól tartanak. Hol van erre reális veszély? Mely országokban van erre reális esély?
Csak nem kell messze menni, akár Romániában is reális veszély van rá, hogyha az EU képviselője tényleg bekerül a második fordulóba az elnökválasztásnak, és tényleg adott esetben annyira népszerű a párt, vagy hogyha nem is kerül be, de hogyha nagyon jól szerepel a parlamenti választásokon, a nagyobb a párt lesz, mint a PNL, szerintem nagyon veszélyezteti a román demokráciát. Az is nagyon veszélyezteti Európa szinten a demokratikus berendezkedést, hogyha Moldovában egy orosz párti kormány nyeri a választásokat, amely elkezdi alásni fokozatosan a Moldovában nagyon törékeny demokratikus intézményrendszert, vagy demokratikus pártrendszert. Az is nagyon veszélyezteti az európai demokratikus berendezkedést, hogyha Németországban az AfD körüli összezártság a meglévő pártok által, nem működnek együtt az AfD-vel, hogyha ez megszűnik, és a kelet-német tartományokban elkezdenek az AfD-t beemelni kormánykoalíciókba. Az is nagyon veszélyezteti az elnök a demokráciát, hogyha Szlovákiában elveszíti a jobb oldal az államelnök választást, és egy Smer, Fico-féle államelnök szemet fog vinni afelett, hogy a kormány elkezdi az igazságszolgáltatás intézményeit lebontani, és átpolitizálni a rendőrséget, meg az igazságszolgáltatást. Szóval szerintem számtalan ilyen dolog van, ami veszélyezteti a demokratikus berendezkedést, de egyik sem olyan, hogy egyik napról a másikra, hanem fokozatosan történnek ezek a dolgok, fokozatosan kell őket követni, írni róla, sajtónak erről jelenteni, és az állampolgároknak követni, ami Nyilván egy nehéz folyamat, nehézkes folyamat, és nyilván megkönnyíti ezeknek az erőknek a tevékenységét az, hogy senki nem tart ezzel a dologgal lépést, és fokozatosan sikerül aláássuk a demokráciát országokban és akár európai szinten is.
Ezért tartom fontosnak ezt a beszélgetést, dr. Borbát Endre, a berlini Freie Universität kutatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm az interjút.